Boldog ember az, aki az Urat féli, sok örömet talál parancsolataiban. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 119. Zsoltár első versével kezdjük Isten tiszteletünket. A 2.24-jel folytassuk. Kegyelmezd meg nékünk, Nagy Úristen!
Thank you.
a mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az írva található a 112. Zsoltárban.
Dicsérjétek az Urat! Boldog ember az, aki az Urat féli, sok örömöt talál parancsolataiban. Utódja hős lesz a földön, a becsületesek nemzedéke áldott lesz. Vagyon és gazdagság lesz házában, igazsága örökre megmarad. Világosság ragyog a sötétben is, a becsületesekre, attól, aki kegyelmes, irgalmas és igaz. A jó ember könyörületes és kölcsönt ad, ügyei törvényesen intézi. Nem is fog meginogni sohasem, örökre emlékezetes lesz az igaz. Nem fél a rossz hírtől, erős a szíve, bízik az Úrban. Rendületlen a szíve, nem fél, végül megvetéssel néz ellenségeire. Bőven adakozik a szegényeknek, igazsága örökre megmarad. Hatalma dicsőségesen emelkedik. Látja ezt a bűnös és bosszankodik, fogát sikorgatja és emészti magát. A bűnösök kívánsága semmibe vész.
Isten tegye áldottá az ő igéjét szívünkbe fogadását, csendesedjünk el. Urunk Istenünk, jó hallani azt, hogy benned hívő nem fél és erős a szíve. Megvalljuk, hogy bizony sokszor vagyunk gyengék, sok mindentől félünk, csak éppen nem attól, amitől kellene, és nem bízunk abban, akiben kellene, te benned. Sokszor jobban bízunk a szerencsében, a saját ügyességünkben, mint abban az áldásban, amit az Isten félők életére adsz. Könyörgünk azért, hogy tisztuljon a mi látásunk, tisztuljon a mi szívünk, lelkünk, azért jövünk ide, hogy te azt kézbe vedd. Hagy könyörögjünk azért, hogy ma a veled való találkozás minden lehetőségét úgy éljük meg, hogy abból gyógyulás következzék, abból valódi elhatározás következzék, hogy teljesíteni tudjuk a mi fogadásunkat. De az kell, hogy te légy az, aki megtisztítasz bennünket, aki bűnbánatra indítod a szívünket, és aki megtöltöd örömmel. Így kérünk most téged a te templomodban, hallgass meg a mi imádságunkat, áld meg a mi Isten tiszteletünket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném szépen a gyermekeket. Gyertek, csak gyertek. Amon. Gyere, úgy is jó. Ti meg gyertek a másik oldalra, jó? Már sokan vagytok, itt meg kevesen, úgy. Jó? Fogd meg a kezit, te is, ott úgy, azaz. Jó van. Na akkor egy rendes hangosat kérek. Áldás békesség. Na ez az. Egy kicsit közelebb megyek a mikrofonhoz. Elmesélem nektek egy érdekes élményemet. Tegnap autóval mentem, vidékre bementem a benzinkútra. A benzinkúton nézelődtem ott a polcon, mondom, hogy ezek egy sportcsokit, ugye ez a kedvencem, a sportcsoki, ugye a régi motorosok, azok már nem tudnak új csokikra szokni. És látok a polcon valami nagyon érdekeset, az van kiírva, hogy virág, frissen vagy tartósan, nem is tudom, 3 évre. Ha én mondom, ezt nézem, hát látom, hogy ez egy dobozban van, egy ilyen műanyag dobozban, és az van rá, hogy tartósított virág. Hát hozzá kell tennem, hogy ilyen ocsmány színű virágot még nem láttam, befújták valamivel, hát mondom, hogy ezt odaadnám valakinek, mert mindjárt kizavarna. De nem is ez az én problémám, hanem így megdöbbentem, hogy tartósított virág 3 évig. Tehát mi lehet abban a virágban, ezt nem tudom, a kémikusok tudják, de hogy nekem az jutott eszembe, hogy ez egy múmia, ez egy virág múmia. Hát nem fogok múmiákat ajándékozni, ugye, hölgyismerőseimnek, ez nyilvánvaló. És mindjárt eszembe jutott egy másik virág. Itt van előttünk az asztalon, meg mögöttünk, de itt az asztalon ezek a virágok mondjuk 2 hónapja itt vannak legalább, ha nem több, és még mindig gyönyörűek és frissek. Fogd meg, ez nem művirág, ott az asztalon. Valódi virág, ugye? Az. És már 2 hónapja még mindig friss. Na, mit gondoltok, hogy lehet ez? Hogy még mindig ilyen szép 2 hónap után. Hát én tudom, azért, mert itt van a templomba. Hát azért. Mert itt nincs meleg, itt szépen megmarad. Na hát, milyennek a jelképe? Mindjárt azt is megpróbálom nektek elmondani, hogy akinek a templom az otthona, annak a lelke friss marad. Ezt nem kell befesteni, ezt nem kell tartósítani, és abból nem lesz múmia a lelkéből, igaz? De még a teste is épebb annak, aki szívesen megy a templomba, mert erőket vesz, hallgatja az igét, és az Isten lelke megerősíti. Ugye? Tehát nem felejted el, hogy a templom az a hely, ahol az ember teste, lelke, szelleme megújul, megfrissül, mint a jobban a virágban, és nyilván a szivacsba egy kis vizet töltünk, az fölszívja, és szépen frissen marad sokáig, és gyönyörködte. Tehát mi azért jövünk ide a templomba, fölszívjuk ezeket a táplálékokat, amit az Isten ad nekünk, és ne kelljen mindenféle műanyaggal telefújkálni magunkat, se kívül, se belül, hanem csak igazi, valós táplálékkal, és úgy maradunk fiatalok, kedvesek, értelmesek, aranyosak. Világos? Köszönöm szépen, áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Szervusztok, menjetek! Most pedig az igehirdetés előtti ének helyén az énekkarnak a szolgálata következik. Istennek igéjét hallgassuk meg. Amint az megiratott, ami számunkra az apostolok cselekedetéről írott könyv 14. részének 8. fejezetében. Ikóniumban történt, hogy együtt mentek be a zsidók zsinagógájába, és úgy szóltak, hogy a zsidókból is, a görögökből is igen sokan lettek hívővé. De azok a zsidók, akik nem hittek, felingerelték és megharagították a pogányokat a testvérek ellen. Mégis elég sok időt töltöttek ott, és bátran szóltak az Úrban bízva, aki bizonyságot tett kegyelmének igéje mellett, s megadta, hogy jeleket és csodákat vigyenek véghez. A város népe azonban meghasonlott. Némelyek a zsidókkal, mások meg az apostolokkal tartottak. De a pogányok és zsidók vezetőikkel együtt összefogtak, hogy bántalmazzák, és megkövezzék őket, ők azonban ezt megtudva elmenekültek, Likaónia városaiba, Lisztrába, Derbébe és a környékre, és ott hirdették az evangéliumot. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, folytatjuk az apostolok cselekedetén írott könyvnek a magyarázatát, nagyobb lépésekbe persze, ahogy ez hetente kijön, a korai missziónak a történetét, és az előző fejezetben a kis-ázsiai Antiókhiában történtekről van szó, nem keverjük össze, hogy kettő van belőle, az egyik még tulajdonképpen Szíria partjainál van, a másik pedig Kis-Ázsiában. Noha sok lelket nyertek meg ott a Krisztusnak, el kellett hagyniuk ezt a kis-ázsiai Antiókhiát. Érdemes ezt olvasni még az előző történet végén, azt mondja, hogy hogyan harcoltak az apostolok ellen, felingerelték ellenük a tekintélyes istenfélő asszonyokat. Hát ez nagyon érdekes adalék, és nagyon hatékony eszköznek bizonyult közvélemény befolyásolására. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy annak idején tapasztaltabb kollega tanított bennünket arra, hogy ha meg akartok valamit csinálni, akkor először a presbiterek feleségeit nyerjétek meg, és aztán a többi menni fog. Hát fordítva is igaz, negatív módon is sajnos igaznak bizonyul, ha valakit meg akarnak akadályozni valamiben, ugyanezt kell tenni. Hát így történt ez a kis-ázsiai Antiókhiában, és nem volt mese, el kellett menniük, de a munkájuk hatása megmaradt, és így érkeztek meg néhány napi gyaloglás után Ikóniumba. Ez is egy kis-ázsiai, mai törökországi részen van, egy fontos kis város volt, ahol főleg inkább a vidéknek a mezőgazdaságát fogta össze. Mi is történt itt? Nagyon különös a megfogalmazás, azt mondja, hogy úgy szóltak, hogy a zsidókból is és görögökből is igen sokan lettek hívővé. Úgy szóltak. Valóban egyetlen eszközük, fegyverük a szólás volt, a Krisztusról való beszéd. De a kommunikációnak a világában, de mondani szokták, hogy információs társadalomban élünk, hihetetlen sokfajta beszéd van, már nem is tudjuk sokszor, hogy szabad-e megszólalni, és ha megszólalok, azt hogy fogják érteni, szétszedni, újra összerakni, ellenem fordítani, és így tovább, teljesen mást kihozni belőle. Egy pillanat alatt kiderül, hogy nagyon sok értelmezés, és nagyon sok csoport ezek mögött áll egymás mellett, vagy inkább szemben, és ugyanazt a szót, mondatot, beszédet teljesen másképpen értelmez. Ez dúl a politikában, de bizony az egyházban is előfordul, kegyességi csoportok másképpen értelmezik irányzatok, másképpen értelmezik azt, ami elhangzik. És mégis sem akkor, sem ma nincs más, csak az, ami az evangélium, a Krisztus üzenet. Viszont itt van ez a megjegyzés, hogy úgy szóltak. Hát ez a kérdés, hogy mit és hogyan szóltak, hogy azt nem lehetett félre érteni, és másképp érteni, mint ahogyan ők szóltak. Azt mondja, a tudósítás nem annyira tartalmi megjegyzés, de mégis fontos, hogy elég sok időt töltöttek ott. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy az apostolok, ahol tehették, minél több időt igyekeztek eltölteni, intenzíven prédikálni, magyarázni, egyes emberekkel is győzködni, vagy kisebb csoportokkal is beszélgetni, és valószínű, hogy itt Ikóniumban is hónapokról van szó. Azt jelenti ez, hogy nem egy-egy nagy kampányszerű megnyilatkozás volt, aztán elmentek onnan máshova, hanem az, hogy belementek a részletekbe, és komolyan készültek a vitákra, kérdésekre, igyekeztek a teljes bibliai horizontot bemutatni, nyilván a középpontban Krisztus eseménnyel, az ő munkájával, a megváltás nagy isteni művével. Tehát a biblikus keresztény üzenet az hallatlanul gazdag üzenet, nem lehet néhány prédikációval elintézni, úgy kellett szólniuk, hogyha tovább is mentek, az ott maradó keresztény közösség megálljon a saját lábán. És ebben a tekintetben azt gondolom, hogy a mai gyülekezetek jó helyzetben vannak, tudnék hétről hétre, évről évre szól az ige hirdetés, és egyszer mondta nekem egy lelkész, szintén még kezdetén, hogy úgy kell prédikálni minden vasárnap, mintha ez az utolsó lenne. Hát nagyon komoly igazság tartalma van ennek, mert az ige hirdetés valóban nem játék. Divatos szóval mondva, ez nem egy stand-up comedy, ugye, ahol ilyen snájdik és talpra esett módon elbűvöli az ember egy pillanatra a közönséget, aztán elfelejtik a továbbiakban. Ez nem erről szól. Ma már módosítottam ezt a szemléletemet, hogy nem arról szól a vasárnap, hogy egy nagyot kell prédikálni, hogy mondani szokták, hogy fakítani, hanem rendesen fel kell készülni, és bízni kell abban, hogy az Isten lelke elvégzi a munkáját úgy szólni. Ez azt jelenti, hogy hétről hétre, hónapról hónapra vezetni a gyülekezetet, és igen, alaposan minél több ismeretet is átadva meggyőzni a Krisztus igazságáról. De aztán így folytatja az ige, hogy bátran szóltak az Úrban bízva. A szólás bátorsága, hogy ez nem hangerő kérdése, hanem az a mély meggyőződés, hogy nem önmagamat prédikálom. Nem a technikában bízom, hanem az Úrban, aki megbízott ezzel a feladattal. És ez a mai világban megint nagy kísértés, de becsempésződnek nem egyszer, nem egy helyen a só elemek, az Isten tiszteletre, hogy érdekesnek lenni, mert így lesz, hogy így mondjam, a hallgatottság, vagy a nézettség, ugye, megfelelő. Hát az ige ennél mérhetetlenül több, és hatásosabb ott, ahol nem oltják meg a lelket. Ahol úgy szólnak. Ez azt jelenti, hogy nem oltják meg a lelket elsősorban. Ikóniumban ez történt, tudjuk, hogy úgy szóltak, és itt van egy nagyon fontos mondat, nagyon érdekes, az Úrban bízva, aki bizonyságot tett kegyelmének igéje mellett. Itt világos először is az, hogy mi volt az apostoli ige hirdetés tartalma, kegyelmének hirdetése. Egy szóba belesűríti itt a legfontosabb és leggazdagabb bibliai üzenetet, ez a kegyelem. A kegyelmes Isten hívó szavát hirdették meg zsidóknak és pogányoknak egyaránt, és mind a kettő értette, hiszen így mondja, hogy mind a zsidókból és görögökből is igen sokan lettek hívőké. De ez azt is jelentette, hogy föl kellett ismerniük az, hogy kegyelemre szoruló emberek mindnyájan. Éppen azt kellett felismerniük, hogy az Istentől milyen mély szakadék választja el őket. Önismeretre kellett jutniuk, és ezzel együtt bűnbánatra kellett megjutniuk, hogy igazán felszabadító szó legyen Jézus Krisztus engesztelő áldozatának a meghirdetése és megismerése, és ezzel együtt hatalmas öröm járta át a szívüket, amikor megismerték az Isten atyai szeretetét, amelyet megbizonyította Krisztus Jézusban. Ez az érthetetlen mélységű és magasságú üzenet, hogy helyettem és érettem halt meg a kereszten, anélkül, hogy én bármit is, egy ottányit is hozzátennék ehhez, tudnék tenni. Tehát a kegyelem megrendítő üzenete szólt a zsidó és görög lelkiismerethez, és Sokakat meghordított az úton a megtérés, megfordulás, újjászületés nagy tapasztalatában. És aztán itt van a mondat másik fele, hogy tudnélik, az Úr bizonyságot tett kegyelmének igéje mellett. És azt gondolom, hogy ez a legfontosabb megjegyzés vagy mondatunk, ha van definíció arról, hogy mi az, hogy ige hirdetés vagy bizonyságtétel, akkor ez az. Nem én teszek bizonyságot az Úrról. Formailag persze igaz ez, de valójában, ahol valódi bizonyságtétel van, valódi ige hirdetés van, ott az Úr tesz bizonyságot az ő igéje, kegyelmének igéje mellett. És hogyan is történik ez? Azt mondja, hogy megadta, hogy jeleket és csodákat vigyenek véghez. Mit jelent ez? Nagyon sokszor előfordul ez a kifejezés az evangéliumokban, levelekben is, hogy gyógyulások történnek, testi, lelki, szellemi gyógyulások, erkölcsi változások, életgyógyulások, új életben való járás, sokféle megtapasztalást hozzá tehetnénk, hol látványosan, viharszerűen, máskor pedig csendesen, de kitartóan építkezve. Isten lelke bizonyságot tett az ő kegyelmének igéje mellett. Ez a tulajdonképpeni igazi titka, úgy gondolom, a bizonyságtételnek. Nem én teszek bizonyságot az Istenről, természetesen ennek is ott van a maga oldala, de igazából, amikor ő tesz az ő igéje mellett, az ige hirdetés mellett bizonyság, így módon a következménye van. Jelek és csodák történnek. És aztán szinte hideg zuhany ez a folytatás, hogy a város népe azonban meghasonlott. És itt meg kell barátkoznunk egy gondolattal, hogy az evangéliumnak nem csak egyesítő, hanem bizony szétválasztó hatása is van. És ezt persze nem lehet ilyen könnyedén kijelenteni, néha ezt is hallom, hogy ahol zűr van, hogy úgy mondjam, egy gyülekezetben, akkor azt mondják, hogy hát az evangélium az ugye szét is választ, ez egy nagyon felelőtlen kijelentés, hanem azt gondolom, hogy a tényleges változás az kihat a közösség életére is. Éppen tegnap beszélgettem valakivel, aki ilyen szempontból is vizsgálja az evangéliumot és a hitnek a hatását, és azt mondja, hogy a jó egyházi munka az társadalmi erőként jelenik meg. Mit is jelent ez? Az, hogy átalakítja az emberi kapcsolatokat. A hiteles keresztény lét az más dolgokat részesít előnybe, mint korábban, mint amit esetleg az addigi élete során, és ez bizony összeütközésbe kerülhet a környezetével. Úgy látszik, hogy Ikóniumban ez történt, ez volt a tulajdonképpeni igazi csoda, de mi is történt, hogy a nyomorúságok, a bűnök társadalmi méretű konszenzusában, egyességében, hallgatólagos beleegyezésében egy csapat egyszerre csak azt mondta, hogy nem. Ugye hát a tolvajok országában, ha azt mondja valaki, hogy nem, én nem vagyok hajlandó többet lopni, hát az ugye bűnös lesz, akárhogy is nézzük. Amikor ilyenkor az meghasonlás csak felszínre került, nem arról van szó, hogy nekiálltak Pálék és elkezdték szétzilálni a közösséget, hanem arról szó, hogy felszínre került az, ami addig is megvolt, csak el volt fedve valamiképpen, le volt fedve, ami a mélyben viszont ott dolgozott, Isten és ember között, ember és ember között, családokban, kultúrákban, osztályokban, szegény és gazdag között, és így tovább. Egyszerre csak felszínre jön az, hogy van más is, lehet másképpen is élni, és nem kell így leírni az életet. És akkor ott törések is keletkezhetnek. Tehát azt gondolom, hogy az erkölcsi szabadosság világában igent mondani a tiszta kapcsolatokra, a tiszta szerelemre, a családra, legalábbis nevetségesnek hat, és még lehetne folytatni bőségesen sok minden mással. Hát ez történt Ikóniumban, másrészt éppen ezek azok a jelek, csodák, amelyek által az Úr bizonyságot tesz kegyelmének igéje mellett. És azt gondolom, befejező mondatként, hogy itt van az úrasztala megterítve, a legnagyobb jel, ennél az asztalnál csodák történtek és történhetnek most is. Isten így áldja meg az ő igéjét, így áldja meg a Krisztusról szóló bizonyságtételt. Amen. Keressük meg a 207-es énekünk első, második és harmadik versét. Seregeknek hatalmas nagy királya.
Amen.